Örülni fog az Úrban az igaz, mert nála talált oltalmat, dicséretet mondanak a tiszta szívűek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén 256. dicséret első versét énekeljük. 256. dicséret első verse így kezdődik. Irgalmaz Úr Isten, imáron én nékem. Irgalmaz Úr Isten, imáron én nékem. Irgalmaz Úr Isten, imáron én nékem. Mert te benned bízik, Uram, az én lelkem. És te benned nyugszik, Uram, az én szívem. Foglaljuk el helyünket. És a 235. dicséretet énekeljük, 235. éneket, amely így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen, a mostani nagy szükségünkben. 235-ös ének. Hallgass meg minket, nagy Úristen, tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk az 51. Zsoltár szavaival. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéje, melyet szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok most közöttetek, írva található a Bírák könyvében, a Bírák könyvének 13. részében, az első 5 versben, és a 16. rész válogatott verseiben. Amíg a hosszabb igeszakaszt felolvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Bírák könyvének 13. és 16. fejezetéből így szól hozzánk Istenünk igéje. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy dán nemzetségéből való ember, Corából, akinek a neve Mánoa volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az Úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki, lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte Sámson a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente, most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a tértén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek, Dágonnak, és hogy örvendezzenek. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a 2 szememért. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádölt a városfejedelmekre és az egész népre, amely bent volt. Így Sámson többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Amen. Kedves testvéreim, mai estén a bibliai böjt fogalmának egyik kiváló példájával találkozhatunk. Ugyanis a felolvasott történet idejében, tehát a Bírák korában, a böjt egyik formája az úgynevezett nazír fogadalom volt. A nazír szó azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített, csak az Istené. Aki annak idején ilyen fogadalmat tett, annak számos külső fizikai és belső lelki következményét kellett ennek hordoznia. Az egyik leglátványosabb külső jellemző az volt, hogy az ilyen nazíroknak nem érhette borotva a fejét. Szakállas, hosszú hajú férfiak voltak, akiket messziről is meg lehetett ismerni. És ha az emberek ránéztek egy-egy ilyen férfira, akkor az kellett, hogy az eszükbe jusson, hogy az Isten még mindig velük van, hogy Isten nem hagyta őket magukra. Az Isten számára elkülönített emberek, a nazírok jelenléte ugyanis mindig arra utaltak, hogy amilyen biztos az, hogy ők ott vannak a nép között, annyira biztos az, hogy az Úr jelen van, és szintén ott van ő is a nép között. Hogy ezt jobban megértsük, két példát vegyünk. Először is gondoljunk az Új Szövetség első lapjain szereplő keresztelő Jánosra. Külső megjelenésében ő is a régi nazírok látszatát öltötte magára, tevesző ruhában élt, a pusztában, a lehető legegyszerűbb, legnomádabb körülmények között szolgált. És az ő küldetése az volt, hogy előkészítse az igazi szabadító, a messiás útját. János ezt hirdette, és erről tett folyamatosan bizonyságot. És ha az akkori emberek ránéztek, látták, és látták az ő életét, és hallották azt, amit beszél, akkor bizonyára megérezték, hogy nem kell félni, már lassan eljön a messiás, Isten nem hagyott magunkra bennünket, nem sokára megérkezik az, akit olyan régen várunk már. De hogy egy mai példát is hozzunk, gondoljunk csak a sportközvetítésekre. A televízióban is látni, ahogyan bizonyos szurkolók saját nemzetüknek a színébe öltöznek, vagy magukra öltik országuk zászlóját. A sportolók pedig, akik küzdenek, harcolnak, bár nem ismerik őket, a szurkolókat személyesen, de ha rájuk néznek, akkor látják, hogy ők a honfitársaik, és tudják, hogy őket támogatják, hogy nekik szurkolnak. Hát valahogyan így volt ez a nazírokkal is, amikor az emberek megláttak egy-egy ilyen Istennek szentelt életet, megerősödhettek abban, hogy valóban ott van közöttük a szabadító. Ez a fogadalom általában önkéntes volt, és legtöbbször vagy egy bizonyos időre, vagy akár egy egész életre szólt. A nazír semmit sem fogyaszthatott, ami a szőlővel kapcsolatban volt, tehát nem ihatott bort, nem ehetett szőlőszemeket, de még mazsolát sem. És nem csak az alkohol hatása miatt, hanem azért is, mert annak idején az ilyesmi, az a gazdagok életviteléhez tartozott, ezek a nazírok pedig általában szerény körülmények között, és önmagukat sok mindentől megtartóztatva éltek. Hát természetesen emberi vagy állati tetemekkel sem kerülhettek kapcsolatba, hiszen ezek is tisztátalanná tehették volna őket. De nem csak ilyen külső feltételei, jellemzői voltak a nazírságnak, hanem belső lelki vonatkozásai is. Nyilvánvalóan egy belső odaszánásra is szükség volt ahhoz, hogy ezeknek a külső feltételeknek megfeleljenek. Az ilyen emberek sok időt töltöttek Istennel, olvasták, tanulmányozták az igét, és Isten akarata szerint rendezték be az életüket, mindennel arra törekedve, hogy az ő tetszésére legyenek. Történetünk főszereplője, Sámson, abban a különleges helyzetben volt, hogy őt Isten nem csak egy időszakos nazírságra választotta ki, hanem egész életét erre a célra szánta. Sámson szüleinek három alkalommal is megjelenik az Úr angyala, és mindent részletesen elmondott nekik, hogy mi a célja a gyermekükkel, hogy mit kell nekik megtenniük azért, hogy valóban az Úr számára elkülönített és az Úr számára megszentelt élete legyen majd gyermeküknek. És Sámson szülei meg is tettek mindent. Imádságban hordozták gyermeküket, már anyja méhében is távol tartották a tisztátalan dolgoktól, Isten félelemre nevelték, hogy majd ha felnő, alkalmas legyen arra, amire kiválasztotta őt az Úr. A Sámsonról szóló történetben azonban, melynek ma csak rövid részleteit olvastam fel, azt láthatjuk, hogy azért valami mégiscsak hiányzik Sámson életéből. Valahogy nem olyan, mint amilyen például Keresztelő János volt. Sámson nem szenteli úgy oda magát Istennek, ahogyan arra szükség lett volna. Három hiányán gondolkodjunk el a mai estén, és nézzük meg, hogy Isten mit akar ezeken keresztül számunkra üzenni ezen a napon. Az első hiányaként azt hozhatjuk fel, hogy Sámson nem kíváncsi arra, hogy Isten mire szeretné használni az ő erejét. Talán eszünkbe jutott róla szóló történetet hallva, hogy van egy különleges tulajdonsága ennek a Sámsonnak, mégpedig az, hogy igen erős volt. Többször olvashatunk arról, hogy egymaga száll szembe kisebb-nagyobb embercsoportokkal, és egyedül elintézi őket. Vagy olyan is előfordult, hogy rá akartak támadni egy városban, ő pedig éjszaka megfogta a város hatalmas kapuját, kiszakította azt a helyéről, és felvitte egy hegynek a tetejére. Tehát fizikailag egy nagyon erős emberről van szó, azonban ezt a különleges tehetségét, adottságát nem tudta igazán Isten ügyének szentelni. Látjuk a történetéből, hogy időnként mérges lett valami miatt, megölt néhány embert az ellenséges filiszteusok közül, de tulajdonképpen más módon nem tudta kamatoztatni ezt a tulajdonságát. Hát mindnyájan kapunk ilyen hasonló képességeket, tulajdonságokat Istentől. Van, aki Sámsonhoz hasonlóan nagyon erős fizikailag, van, aki kitartó, másik embernek a szellemi képességei az erősebbek, vagy van, aki a művészetekben jobb. Van, aki vidám, jókedélyű, az alaptermészete, más pedig türelmes, vagy éppen jóindulatú. Sokféle kegyelmi ajándékkal áld meg bennünket Istenünk. A kérdés azonban az, ami a mi esetünkben is, hogy vajon megfelelően használjuk-e ezeket az adottságainkat. Vajon amikor valamit teszünk, akkor Isten célja előttünk van-e? Vagy csak a saját érdekeinket nézzük? Vajon Istennek szolgálunk-e kiemelkedő tulajdonságainkkal, vagy csak a saját pillanatnyi hasznunkat keressük? Jó, ha odafigyelünk erre, mert Isten minden ilyen talentumot, minden ilyen adottságot bizonyos meghatározott céllal ad számunkra. Aztán Sámson második hiánya az volt, nem volt meg benne az Istennek való őszinte odaszánás. Bizony előfordult, hogy inkább bosszút állt, megesett, hogy inkább a vágyainak engedett, mint az Isten akaratának. Bár az Úrnak volt szentelve, mégis bement egy paráznanőhöz, elvett feleségül egy filiszteust, majd később ismét csak az ellenséghez tartozó nő tetszett meg neki. És minden ilyen alkalommal szinte kiemeli a Szentírás, ahogyan Sámson meglátja ezeket a nőket, és ahogy mindent megtett volna azért, hogy megszerezze azokat magának. Tehát több alkalommal is a vágyainak és csak az ösztöneinek élt. Hát ma is gyakori ez a hozzáállás. Milyen sokat halljuk, élj a mának, a vágyaidnak, halmozd az élvezeteket, mert megérdemled, mert ez a te életed. Szerezd meg, ami megtetszik, ami a másé, még ha nincs is rá pénzed. Az, hogy Istennek mi a terve, azon ne is gondolkodj, hiszen a te kezedben van a döntés. Sajnos manapság is sokan így gondolkodnak, és így mennek tönkre életek és egész családok. A híradóban vagy különböző televíziós műsorokban sokszor beszámolnak sztárokról, akik néhány év siker után teljesen tönkre mennek, mert azt hitték, hogy minden az övék, és hogy sohasem lesz vége a nagy dicsőségnek. Néhány évig mindent megkapnak, amit csak akarnak, aztán már kevés lesz nekik ez a világ, ez az élet, mert mindig valami többre vágynak. Sámson tehát nem volt kíváncsi arra, hogy mire szeretné Isten használni, sokszor nem Istennek, hanem saját vágyainak, saját ösztöneinek élt, és a harmadik hiányossága, amelyet még meg kell említenünk, az az volt, hogy tulajdonképpen alig kommunikált Istennel. Ez egy nagyon furcsa dolog, hiszen ő nazír volt, elvileg az Istennek elkülönített, neki szentelt élet, mégis a Szentírás alapján azt kell mondanunk, hogy nem nagyon tartotta Istennel a kapcsolatot. Mindössze kétszer van megemlítve, hogy Sámson hozzászól Istenhez, és mindkét alkalommal olyankor teszi ezt, amikor nagy szükségben volt. Egyszer majdnem szomjan halt és könyörgött Istenhez vízért, a legutolsó hőstette előtt pedig erőért könyörög, hogy el tudja pusztítani a filiszteusokat, akik elfogták. Nem találunk tehát sok párbeszédet Isten és Sámson között, pedig a nem sokkal korábban élő Gedeonról is, aki szintén egy bíra volt, és az utána következő Sámuelről is azt olvashatjuk, hogy milyen szoros kapcsolatban voltak Istennel. Sámuelhez már gyermekkorában is több alkalommal hozzászól Isten, és később is folyamatos kommunikáció van köztük, de Sámsonról mindezt nem mondhatjuk el. Pedig ez is egy igen fontos jellemzője a keresztény, az Istennek odaszánt életnek, hogy szóljunk Istenhez, és hogy meghalljuk az ő válaszát. Enélkül nem lehet az előző két hiányt betölteni, hiszen csak így tudhatjuk meg, hogy mire szeretne használni bennünket az Úr, és csak így adhatjuk át neki az életünket. Kedves testvéreim, legtöbbször az a baj, hogy félreértjük Istent. Azt gondoljuk, hogy ő önfeladást kér. Pedig nagy a különbség az önfeladás és az önátadás között. Az önfeladás valami negatív, valami rossz következményekkel járó dolog, amely számunkra szenvedést hoz. Az Istennek való önátadás azonban csupa áldást hoz magával. Talán jobban megértjük ennek a lényegét, ha a házasságra gondolunk. Egy jó házasságban a két félnek nem kell feladnia önmagát a másikért, mert az elfogadja hibáival és szereti rossz tulajdonságai ellenére is. Azonban a házastársak átadják önmagukat egymásnak, nem azért, hogy ezzel visszaéljen a másik, hanem azért, mert ez egy teljes, tartós életközösségre való önkéntes döntés. Mást jelent feladni magamat, mint átadni az életemet. Isten ezt az utóbbit várja azoktól, akik neki szentelik az életüket. Átadhatjuk neki döntéseink irányítását, a kezébe tehetjük kapcsolataink helyreállítását, kezébe tehetjük szavainkat, tetteinket, mert nála ezek jobb helyen vannak. A történet végén láthatjuk, hogy Sámson az ő élete végéhez közeledve, amikor elfogják a filiszteusok, még egyszer odafordul Istenhez, és végül átadja magát, átadja önmagát neki. És bár korábban voltak hibái, voltak hiányosságai, amelyekről beszéltünk is, volt, amikor nem figyelt rá, volt, hogy a vágyainak engedett, hogy elpazarolta a rábízott erőt, mégis végül képes volt Isten kezébe tenni az életét. A kezébe tette az erejét, amit tőle kapott, a kezébe tette a célját, amelyre tulajdonképpen Isten elhívta őt, hogy a filiszteusoktól megszabadítsa a népet, és így a helyre állt kapcsolattal végre megtörtént az, ami miatt nazír volt Sámson. Isten arra hívta el, hogy neki szentelt élete legyen, és végül valóban teljesítette küldetését. Kedves testvéreim, ma is vannak ilyen nazírok. Mindnyájunkat arra hívott el Isten, hogy különböző foglalkozásaink által, más és más élethelyzetekben, más-más családi háttérből és sokféle különböző körülmény között élve, de Istennek szenteljük önmagunkat. Ez az ő eredeti célja az életünkkel, ezért küldte el az Úr Jézust már akkor, amikor mi még nem is éltünk, hogy megtisztítsa életünket. Hát így jön a mai estén is közénk az Úr Jézus, aki a lehető legtökéletesebben szentelte az ő életét Atya akaratának, amikor értünk és helyettünk vállalta a kereszthalált. Az ő vére most tisztára bennünket bűneinktől, és naponta elkövetett tévedéseinktől, és ő várja, hogy mi is kezébe tegyük az életünket. Isten arra hív bennünket, hogy ne csak időszakos böjtöt tartsunk különböző testi vagy lelki felfrissülés céljából, hanem tegyük igazán és őszintén a kezünket, az életi, a kezébe az életünket, hogy arra használhasson bennünket, amire kiválasztott minket. Mert a világ várva várja az Isten fiainak megjelenését, a világ várva várja a megtisztultakat, az Istenhez ragaszkodó, a vele kapcsolatban lévő szenteket, hát induljunk így tovább, és kövessük így a mi Urunkat. Amen. Istenünk, magasztalunk téged, mert te nem céltalanul helyeztél bennünket erre a világra, hanem konkrét terved van az életünkkel. Mielőtt megformáltál bennünket, már tudtad, hogy melyikünk milyen családba, milyen körülmények közé fog megszületni, és az is pontosan megvolt előtted, hogy mire szeretnél bennünket felhasználni. Urunk, alázattal borulunk le a te bölcsességed előtt, és arra kérünk, bocsásd meg, hogyha időnként szembefordulunk veled. Akár szándékosan, akár figyelmetlenségünk miatt, de előfordul, hogy hibázunk, vagy nem veszünk téged számításba, kérünk, te hozd helyre dolgainkat, és adj számunkra új esélyt. Istenünk, megvalljuk, hogy olyan jó lenne neked élni, úgy szeretnénk mindent a te kedvedre tenni, de olyan könnyű másfelé haladni. Könnyebb a vágyainknak, kívánságainknak engedni, egyszerűbb a magunk feje után menni, de legtöbbször utólag belátjuk, hogy csak veled van értelme minden dolgunknak. Kérünk, fogadd el az életünket, teendőinket, munkánkat, családunkat, és formálj bennünket hasznos eszközeiddé. Urunk, imádkozunk a vasárnapi úrvacsorai közösségre való felkészülésért. Engedd, hogy napról napra közösen figyelhessünk üzeneteidre, és valóban készíts minket arra a közösségre, amely által ismét megbizonyosodhatunk szereteted felől. Könyörgünk szeretteinkért, ismerőseinkért, beteg és fájdalmakat hordozó testvéreinkért, imádkozunk a magányosakért, elhagyottakért, kérünk, te légy mindnyájunk bátorítója, és maradj továbbra is velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 426. dicsérettel készüljünk Isten áldására. 426. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik. Már keresztem, vára vettem, és érted, mindent elhagyok. Jézus Krisztust.